Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet. Jöjjenek ezúttal a hírek, érdekességek a gasztronómia és a turizmus világából. Buza Sándor az elmúlt egy-két hét fontosabb információit, történéseit foglalta össze.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az Index számolt be arról, hogy ismét összesítették a legfrissebb foglalási adatokat a Kiwi utazási vállalat szakértői, amelyekből kiderült, hogy idén november és jövő év februárja között Budapest a legnépszerűbb úti cél. A vállalat által összesített adatok szerint így alakul a népszerűségi rangsor. 10. Barcelona, 9. Lisszabon, 8. Párizs, 7. Kijev, 6. Róma, 5. Isztambul, 4. Milánó, 3. Bécs, 2. London és 1. Budapest. A foglalások adataiból az is kiderül, hogy a legtöbb turista Oroszországból és az Egyesült Királyságból érkezik Magyarországra. Őket a sorban az ukrán és az izraeli turisták követik. A Budapestre érkezők túlnyomó többsége 40 év alatti, a foglalásoknak pedig csupán 4%-át teszik ki a 60 évnél idősebbek. Kölcsönös megállapodás született Magyarország és a Kirgiz köztársaság között, mely szerint a két ország kölcsönösen elfogadja egymás védettségi igazolványát, derül ki a magyar közlönyben megjelent rendeletből. Ezzel a Magyarországon kiállított védettségi igazolványt már 22 országban fogadják el. November 1-től egészen 2022. június 14-ig ismét szezonális zárlatot vezettek be a Tátrában, olvasható a magastatra.info oldalán. Az indoklás szerint a téli zárlatra, amely egy mintegy 230 kilométer jelzett turistautat érint, a zergék és a mormoták nyugalmának biztosítása miatt van szükség elsősorban, valamint amiatt is, hogy a tavaszi időszakban kíméljék a növényzetet. A turisták nyári rohma után a természet számára is fontos a pihenés, illetve a zergék párzási időszaka is ebben az időszakban kezdődik. A mormoták pedig átterelésre készülnek ilyenkor. Ausztria bejelentette, hogy csak azok látogathatják az éttermeket, a szállodákat és a kulturális rendezvényeket, akik be vannak oltva vagy már átestek a betegségen, írta a Guardian. Egy 4 hetes átmeneti időszakra az osztrák hatóságok elismerik majd az első oltást is, egy friss PCR-teszttel kiegészítve. Azt követően viszont már csak a teljes körű védettséget, illetve a koronavírus fertőzésből legalább fél éve történt kigyógyulást veszik figyelembe. Egyébként mától már az FFP2-es kategóriájú védőmaszkok viselése lesz kötelező minden olyan zárt helyen, ahol eddig is maszkviselést írtak elő. A 9 milliós országban pénteken több mint 9300 új fertőzöttet regisztráltak, ami ebben az évben rekordot jelent. Rendhagyó óvintézkedésekkel készül Bécs a karácsonyi vásárokra, írta a turizmus.com. A stabil járványhelyzetre tekintettel idén várhatóan nem marad el a karácsonyi szezon Bécsben. A Christkindlmarkt például már november 12-től várja a mézes kalács világába a látogatókat. Nem rendezik meg viszont a szilveszteri ösvényt, ugyanakkor újra lehet majd korcsolyázni a bécsi városháza előtt, de csak januárban. Az már biztos, hogy a vásárokra az úgynevezett 2,5G szabály vonatkozik majd, vagyis csak koronavírus ellen oltottak, gyógyultak vagy negatív PCR-teszt birtokosai látogathatják őket. Lesz beléptetés is, ennek mikéntjén még dolgoznak, mivel mindegyik vásárnak más-más a felépítése. Egyelőre 3 lehetséges verzió van. A látogatókat az egyes gasztronómiai standoknál ellenőrzik, elkerítik a gasztronómiai részt, és itt ellenőrzik a belépőket, vagy a teljes vásárterületet körbekerítik, és máshol mehetnek majd be azok, akik fogyasztani szeretnének, és azok, akik csak körül szeretnének nézni a standoknál. Hogy több hely legyen és kisebb tömeg, karácsonyra nem építik meg a korcsolya pályát. A Wiener Eisztraum csak a jövő évben, pontosabban 2022. január 19-e és március 6-a között várja a korcsolyázni vágyókat. Még egy érdekes hír az osztrákoktól. 15 éve születtek róla az első tervek, október 26-ától pedig már használható az úgynevezett klímajegy Ausztriában, írja az Infostart. A bérlet egy évre 1267 euróba, ez körülbelül 400 ezer forintot jelent, kerül, ami naponta 3,5 eurót jelent. A cél az, hogy minél több osztrákot arra bírjanak rá, hogy az autója helyett a tömegközlekedést használja. Hasonló kártyák léteznek már a kontinensen, de az osztrák koncepció erőssége az árban rejlik. Ugyanez a szolgáltatás Hollandiában például 3066 euróba kerül, majdnem a 2,5-szerese. A klímatiketben minden tömegközlekedési eszközön, így a vasúton érvényes mind helyi, mind távolsági utazásra. Ezt a koncepciót máshol is alkalmazni kellene, mivel így nem kell többféle jegyet vásárolni, mondta el Andy Brabin, az európai vasúti utazások szakértője. Az osztrák kormány 2030-ig szóló mobilitási koncepciójának célja, hogy 2040-re a személygépkocsi használatot az évente megtett összes kilométer 70%-áról 54%-ra csökkentse, ugyanakkor a tömegközlekedés arányát 27-ről 40-re növelje, az aktív utazást, azaz a gyaloglást és kerékpározást pedig 3%-ról megduplázza. A terv szerint az elektromos vonaton utazó utasnak ugyanazon út megtételéhez egy elektromos autó által felhasznált energia mindössze 55%-ára van szükség. Ami azt jelenti, hogy a széndioxid kibocsátás nagymértékű csökkenése már viszonylag kis százalékos, fenntarthatóbb utazási módokra való átállással is elérhető. A Hello Vidék egy térképen tette közzé a magyar halálutak adatait. A Magyar Közút Társaságot rendelet kötelezi arra, hogy a rendszeres forgalombiztonsági vizsgálatok alapján a kezelésükben lévő közúthálózaton azonosítsák a magas baleseti kockázatú rövid útszakaszokat, azaz baleseti góchelyeket. Feltárják a kialakult helyzet, meghatározzák, hogy milyen beavatkozással csökkenthető az adott helyszín baleseti kockázata. A Magyar Közút 2017 és 19 közötti időszak vizsgálata alapján 168 baleseti góchelyet azonosított a 32 ezer kilométeres országos közúthálózaton. Ebben nincsenek benne az önkormányzatok által kezelt, mintegy 140 ezer kilométernyi belterületi út. Lakott területen ezek elsősorban útkereszteződések, lakott területen kívül pedig a csomópontok mellett megjelennek az ívek is. Az ORFK kimutatása szerint a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek elsöprő többségét, közel 65%-át az autósok okozzák. Őket a kerékpárosok követik 11%-kal, majd a teherautósofőrök 7%-kal, a gyalogosok 5%-kal, a motorkerékpárosok 4%-kal, a segédmotorkerékpárosok ugyancsak 4%-kal, majd az autóbusz vezetők 1%-kal. A KSH 2019-ig készített statisztikái alapján a legveszélyesebb közutak a következők. Ha csak a puszta számokat nézzük, vagyis hány baleset történik egy évben, akkor torony magasan vezet a 4-es út a komoly tranzitforgalom miatt. Vagyis a legbaleset veszélyesebb a 4-es út, ezt követi az M3-as, aztán az M1-es, aztán a 3-as főút, aztán a 6-os, az 1-es, a 7-es, a 8-as, a 47-es és az M5-ös. Ám a valódi sorrend úgy alakul ki, ha megnézzük, egy kilométerre vetítve hány baleset történt. Nos, itt már az M0-ás áll az élen, 1,15 baleset per kilométer, ugyanez az M1-es esetében 0,74-től 1,15-ig, majd a 2-es főút 0,73, a 25-ös főút, a 4-es főút, az 1-es főút, az M5-ös, a 8-as főút, a 71-es és a 84-es főút. A KSH legújabb statisztikái szerint tehát zsúfolt M0-ás autópálya a legveszélyesebb, míg a halálútként említett 4-es főút csak az 5. Ez utóbbinál az elmúlt években egyébként is csökkent a balesetek száma a felmérés szerint. Szintén meglepetés, hogy a sokat emlegetett és nagy tranzitforgalmú 52-es út nem került be a top 10-be, sőt az effektív baleset számot tekintve sem volt az első 20-ban. A KSH baleseti statisztikája 2021-es évre idén június végéig kész a legfrissebb adatokkal. Ezek szerint 2021-ben 188 halálos baleset történt Magyarország közútjain, ebből csak júniusban 50, a balesetekben pedig 206-an meghaltak, ebből csak júniusban 54-en. Ez a magas szám adódhat abból, hogy a nyári hónapban a szabadságok, nyaralások miatt megnőtt az utak forgalma, a kiemelt ünnepi időszakokban, iskolai szünidőkben ugyanis általánosságban több baleset történik az átlagos hétköznapokhoz képest, ami részben a nagyobb forgalomnak, vagy éppen a csökkent figyelemnek tudható be. Több éves előkészületet követően Magyarországra is kiterjesztette a Google az útvonaltervező kerékpáros alkalmazását, jelentette be az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. Révész Máriusz azt reméli, hogy még többen ülnek majd biciklire az alkalmazás birtokában, amelynek bevezetését csaknem 3 éves együttműködés előzte meg. Az előkészületbe a kerékpáros civil szervezetek is bekapcsolódtak, a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Budapest Közút ZRT pedig rendelkezésre bocsátotta ehhez az útvonal adatbázisait. Az útvonaltervező az összes fővárosi kerékpárutat, míg a vidékieknek körülbelül a 80%-át tartalmazza, de várhatóan heteken belül ez is teljessé válik. A kerékpáros útvonalak a Google útvonaltervező megszokott felületén, a gyalogos és közösségi közlekedés lehetőségei mellett jelennek meg. Várakozása szerint a biciklizés mostantól még biztonságosabbá válik, ennek érdekében várják az útvonaltervező felhasználóinak visszajelzéseit is. Az alkalmazás minden útvonalat megmutat, figyelembe veszi a biciklizést nehezítő körülményeket, és a könnyebb utakat részesíti előnyben. 93 éves korában meghalt Aldo Campeol, a tiramisu édesség atya, számolt be róla az MTI. Az észak-olaszországi Trevizóban lévő Le Baccherie étterem tulajdonosa az 1960-as években feleségével, Albával és Roberto Linguanotto das Schéffel alkotta meg a méltán híres olasz édesség receptjét, amelynek alapja a mascarpone kóta és a cukorpresszó kávéval, marszalával és amarettóval ízesítve. Nagyon sokan következetesen rosszul S-sel ejtik az S hangot az édesség nevében, pedig azt úgy kell mondani, hogy tiramisu. Először Campeol éttermében kezdték el ezen a néven forgalmazni az édességet, amely azután gyorsan elterjedt világszerte. Még ma is számos vendégkel a Le Baccherie éttermet, hogy megkóstolja a valódi tiramisut, sőt, 2017 óta Olaszországban tiramisu világbajnokságot is rendeznek. A világ minden részéből érkeznek a megmérettetésre, hogy elnyerjék a legjobb tiramisu készítő címet. Újraindítja tiranai járatait a Wizz Air, adta hírul a turizmus.com. Budapest és Tirana között minden hétfőn és pénteken közlekedik a Wizz Air járata 2021. november 22-től. A magyar védettségi igazolvánnyal rendelkezők és a velük együtt utazó 18 éven aluli gyermekek az országba lépés után ugyanazokra a kedvezményekre jogosultak, mint az albán oltási bizonyítvány tulajdonosai. Az Albániába beutazók számára nincs érvényben karantén kötelezettség, közölte a légitársaság. A légitársaság viszont továbbra is előírja az orrot és a szájat eltakaró maszk viselését a repülőút teljes egésze alatt. A malajziai Langkawi sziget pilot projekt keretében ismét fogad külföldi turistákat. A nemzetközi turisztikai buborék minden ország turistái előtt nyitva állnak majd, a szigetre viszont csak regisztrált beutazó ügynökségek szervezésében lehet majd beutazni, egyénileg tehát erre nincsen mód. Az ügynök fogja leszervezni az egész utazást, és őt teszik felelőssé azért is, ha a szigeten fertőzés üti fel a fejét, írta a turizmus.com. 80 év után került vissza Magyarországra Szinnyei Merse Pál Vitorlása Standbergi Tavon című korai festmény, amelyel a Magyar Nemzeti Galéria november 12-től látogatható nagyszabású Szinnyei kiállításán találkozhat a közönség. Több mint 30 éve, 1990-ben nyílt utoljára átfogó Szinnyei kiállítás Budapesten, és a Magyar Nemzeti Galéria ezért a művész születésének a 175. és halálának a 100. évfordulójának alkalmából 2020-ra tervezett nagyszabású tárlatot, ezt azonban a pandémia meghiúsította. A halasztásnak köszönhetően viszont több különleges darabbal bővült a bemutatandó anyag. Ilyen például a Vitorlása Standbergi Tavon című festmény, amely korábban a Szépművészeti Múzeum tulajdonában volt, 1944 és 45 fordulóján azonban a gyűjtemény nyugatra menekítése során eltűnt, és egészen mostanáig lappangott. A kisméretű alkotást a közelmúltban egy amerikai hagyatékban fedezte fel Szarvasi Mihály, magyar származású, New York-i műgyűjtő, aki megszerezte és a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményének adományozta, majd a New York-i magyar főkonzulátus segítségével haza is juttatta Szinnyei Merse Pál festményét. A becslések szerint az alkotás műtárgy piaci értéke 20-30 millió forint körül lehet, mondta Szűcs György, az intézmény tudományos főigazgató helyettese. 1867-ben Szinnyei Merse Pál a Müncheni Képzőművészeti Akadémián Karl Font piloti legendás osztályában tanult. Nem akart azonban csatlakozni az ekkorban divatos akadémikus festészeti irányzatokhoz, ehelyett belevetette magát a természet tanulmányozásába, így gyakran alkototta a München közeli Stambergi tópartján is. Miközben a plein air festészet technikáját kísérletezte, Szinnyei számos kisméretű festményt készített. Ezek egyik legszebb példája a Vitorlása Standbergi Tavon című munka is, amely az emblematikus főműhöz, a majálishoz vezető út egyik első lépésének is tekinthető. A Magyar Nemzeti Galéria Kép és Kultusz Szinnyei Merse Pál művészete címmel november 12-től látogatható kiállítása, mintegy 120 műalkotást felvonultatva vizsgálja majd a kép és kultusz összefüggéseit Szinnyei életművében. És még egy kiállításról, Paul Cézanne és a konstruktív avantgárd kapcsolatát vizsgálja a Szépművészeti Múzeum Cézanne-tól Málevicsig, Arkádiától az Abstrakcióig címmel a múlt hónap végétől látható kiállítása a dél-francia mester és többek között Picasso, Braque, Moholy-Nagy, Mondrian, Klee és Bortnyik több száz munkáján keresztül. A kiállításra a világ mintegy 40 gyűjteményéből érkeznek remek művek, amelyeknek biztosítási összértéke a szépművészeti saját műtárgyai nélkül meghaladja a 300 milliárd forintot. A tárlat 2022. február 13-áig látható.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd építészettel folytatjuk a hétvégi menetrendet. 9 óra után pedig bemutatkozik a Közért, ami nemrég új szereplőként jelent meg a hazai élelmiszerrendelési piacon, majd a Vászói Sajt Manufaktúra Balaton sajtjáról is beszélgetünk, hiszen ez a sajt nyert egyedüli magyarként a franciaországi világbajnokságon. Folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.